Hallgassunk meg az Isten igéje, a Máté evangélium, a 26. rész, a 30. verstől a 35. versig. Miután énekeltek a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, mindnyájan megbotránkoztok. Bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélidnek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt, ha mindenki meg is botránkozik benne, én soha még nem botránkozom. Jézus pedig ezt mondta neki. Bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Imádkozunk. Édes Atyánk, olyan könnyen megítélni Péter, ahogyan reagált ebben az igé szakaszban, de segíts minket látni azt, hogy ha mi ugyanabban a helyzetben lettünk volna, mi másképpen nem cselekedtünk volna. Segíts minket, hogy mi tudunk felfogni és látni azt, hogy valóban milyenek vagyunk. Segíts minket megérteni és látni azt, hogy szükségünk van egy megváltónak. Köszönjünk, hogy te vagy az a megváltó. Köszönjünk, hogy azt a munkát, amit te végeztél, majdnem 2000 évvel ezelőtt, egy tökéletes munka volt. És a te halála által van reménységünk, és van életünk. Köszönjünk, hogy mi azt ezen a napon is tudunk ünnepelni. Ezt kérjünk mind Jézus Krisztus nevében. Amen. Amikor érkezünk a nagy péntekre, lényegében azt lehet mondani, érkezünk arra a pontra, amikor a Jézus földi élete végére ért. És ha mi nézünk azt, hogy milyen volt ez az utolsó 2-3 nap az ő földi életében, akkor az egyik dolog, amit látjuk, legalább az én szemszögemből, ha én azt gondolom, hogy milyen nagy csalódás volt neki. Már múlt vasárnap említettünk azt, ami olvasunk a János 13. részben, amikor volt az az utolsó vacsora. És a tanítványok, amikor érkeztek, a büszkeségük miatt az egyik se volt hálandó vállalni azt a munkát, hogy ő körbe ment megmosni a többi lábait. Annak ellenére, hogy nagy szükség volt rá. És egy idő után Jézus volt az, aki levette a felső ruhát, és ő körbe ment, és ő mosta mindegyik lábát. De csak próbáljunk gondolkozni egy kicsit, hogy Jézus miről gondolkodott, amikor ezt csinált. Nem lehetséges, hogy benne volt egy olyan érzés, hogy én 3 éve együtt voltam ezek az emberekkel, és semmit nem tanultak. Olyan kemény a fejük, hogy a 3 év után még mindig nem tudtak felfogni a lényeget. Én hiszem azt, hogy az a küzdelem, ami Jézusban volt azon az utolsó éjszakán, egy olyan küzdelem, amit mi alig tudunk felfogni, hogy milyen nehéz volt az neki. A csalódás a tanítványokban, hogy a tanítványok olyan büszkék voltak, hogy nem voltak hálandó szolgálni. Utána a másik, amit olvastunk itt, hogy Jézus azt mondta a Péternek, hogy Péter, ezen az éjszakán te háromszor fogsz tagadni engem. És ahogyan a Péter olyan hátrozottan azt mondja, hogy nem. Ő azt is mondta, hogy lehetséges, hogy a többiek igen, de én nem. Ő olyan hátrozott volt. És utána az éjszaka folyamán mi történt? Mégis a Péter háromszor azt mondta, hogy nem. Nem is ismerem őt. Milyen volt ez Jézusnak? Hogy az az ember, aki olyan közel volt hozzá. Nem ismerem őt. Vagy ott van Judas, aki elárulta. Judas, aki szinte 3 éve együtt volt vele. De a Judas azt mondta, hogy nem. Amit te mondsz, amit te tanítsz, amit te kínálsz, az nem kell nekem. Valami más fontosabb volt neki. Vagy az utolsó jelenet, amikor ott voltak együtt a kertben. És Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy imádkozzunk. Imádkozzatok. És Jézus egy kicsit arrébb ment, és imádkozott. És a 3 tanítvány, a 3 legjobb barátja itt ezen a földön, ők mit csináltak? Ők aludtak. Nem is tudtak ébren maradni és együtt lenni vele. Jézus abban a pillanatban teljesen egyedül volt. És amikor jöttek és fogtak Jézust, szinte itt a Máté 26. részben, Jézus mondta a kövek között. Nem kérhetném még atyamat, hogy adjan mellém 12 sereg angyalnál is többet. Érdekes, hogy Jézus azt mondta, hogy ha szeretném, ebben a másodpercben tudnám leállítani az egészet. Ebben a másodpercben én tudnám mondani, hogy elég, én nem vállalom ezt tovább. Már eleget szenvedtem, már elég egyedül vagyok. Ő tudta volna kérni, hogy 12 sereg angyal, az több, mint 72 000 angyal. Az Ószövetségben olvasunk egy olyan történet, amikor egy angyal tudta legyőzni több mint 180 000 embert. Akkor gondoljunk bele abban, hogy mit lehetne csinálni több mint 72 000 angyal. De fölteszem egy kérdést. Jézus miért nem élt ezzel a lehetőséggel? Jézus miért nem élt ezzel a lehetőséggel? Csak egy válasz van arra a kérdésre. És az egy nagyon ismert igé, mert olvashatunk A János evangélium a harmadik rész a 16. vers. Mert úgy szerette Isten a világot. Lehet személyesen tenni azt az igét, mert úgy szerette Isten téged. Isten annyira szeret téged, hogy ő vállalta azt a szenvedést. Ő vállalta azt, hogy mindenki, aki legközelebb áll hozzá, elfordult tőle. Ha tovább menjünk, mi látjunk, hogy mi az, amit vár az, nem csak azt a fájdalom, ami érzelmileg fájdalom, hanem az a fizikai fájdalom is. És mi azt látjunk, hogy az a fizikai fájdalom, amit ő vállalt a kereszten. A kereszt halál az egyik legfájdalmasabb halál, amiről az ember tud képzelni. Jézus tudta volna bármikor abba hagyni azt, és lejönni a keresztről. De ő nem csinálta azt. Ő önkéntesen ott maradt. És azért csinálta ezt, megint az egyetlen oka, hogy csinálta azt, az ő szeretette miatt. És fontos, hogy mi megértünk azt, hogy amit olvasunk a Róma 5. részben, a 8. versben, az, hogy Isten mutatta az ő szeretet nekünk. Amikor mi még bűnösök voltunk. Azt kell megérteni, hogy bennünk nincs semmi, ami értékesre tenni minket. Nincs olyasmit, amit mi tudom mondani, hogy igen, van egy oka, hogy Isten szeressen engem. Semmi oka nem volt. De mégis, Isten, aki a szeretet, ő vállalta a szenvedést. A nagy pénteken. És ő azért vállalta a szenvedést, mert ő szeretett minket, mert ez volt az ő feladata. Mi olvasunk a Lukács evangéliumban a 19. rész, a 10. versben, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartja az elveszettet. Ő azt mondja, hogy az ő misszió feladata az volt, hogy keresen. És nem csak keresen, hanem megtartjan. De ő hogyan tudta végezni ezt? Hogyan tudta megtartani? És azt olvasunk, és azt látjunk, amikor mi próbáljunk megérteni az igét, hogy ő úgy tudta megtartani minket az, hogy az ő életét, ő adta váltságú sokakért. Érdekes, ha mi nézünk ezt a történet, és mi gondolkodunk a Páska ünnepről. A Páska ünnep már éveken keresztül volt egy olyan ünnepség, amikor a zsidók hoztak áldozatokat. És azok az áldozatokat, az volt a cél ezekkel, hogy ez valahogyan megtisztítja őket. De amikor ők hoztak ezeket az áldozatokat, ők láttak, hogy ez csak egy átmeneti megoldás. Ez nem az igazi, hanem ez valami, ami segít egy időre. De a következő évben ismét kellett. És lényegében azokat az áldozatokat, amit a zsidók hoztak, nem volt a megoldás, hanem csak egy kép volt. Egy kép, amit mutatott arra, hogy Isten majd fog adni egy tökéletes megoldást. A Mózes harmadik könyvében, a 17. részben, a 11. versben mi olvasunk azt, hogy a vér az ingeszteléshoz. Az ingesztelés az egy olyan, hogy az pótolja, az megelégíti valami kívánság, vagy valami feladat. És a vér volt az egyetlen mód arra. Mert a vár jelképezte az élet. És az egyetlen dolog, amit tudta megmenteni egy másik élet, az, hogy valaki adja az ő élete. A zsidókhoz írt levél, a 9. rész, a 22. versben következőt olvasunk. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg. És a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. A bűnbocsánat csak akkor lehet, ha valaki adja az életet. Más mód nincs arra. És azt, hogy Jézus csinálta ezt akkor, rendbe lettünk. A Kolossi levélben van egy nagyon jó kép, amit magyarázza ezt a 14. versben. Eltörülte a követelésével minden teherlő adós levelet, amelyet minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszögezve a keresztfalra. Itt azt látjuk, hogy mindenkinek van egy olyan level, ami mutat azt, hogy mi az ő tartozása. Az egyik, amit legjobban az ember lehet gondolni, azt, amikor az ember megvásárol egy lakást. És amikor megvásárolja azt a lakást, akkor a legtöbb esetben mi a banktól fölveszünk kölcsönt. És akkor van egy hatalmas nagy tartozás a bank fele. És éveken keresztül kell visszafizetni azt. És vannak olyan helyzetek, ami volt az utolsó pár évben, amikor az ember svájci frankban fölvette ezt a pénzt, hogy 5 év után, amikor nézte, hogy mennyit tartozik, akkor a tartozás nagyobb volt, mint amikor fölvette azt a pénzt. És akkor az ember érezte azt, hogy ez teljesen reménytelen. Én soha sem fogok kifizetni ezt a tartozást. És mi így vagyunk a mi életünkkel. A mi bűnünk miatt van egy olyan tartozás, amit mi nem tudunk fizetni. És inkább ahelyett, hogy idővel jó viselkedéssel csökkentene azt a tartozást, az a tartozás csak nő. És az egyetlen reménységünk az, amit olvasunk itt az igében, hogy Jézus átvallja a mi tartozásunk. És ő fizeti az egészet. És milyen nagy öröm az embernek, amikor van egy hiteltartozás, és végre ki van fizetve mindent. De amiről van szó itt, sokkal nagyobb annál. Úgy van itt, azt mondja, hogy ez, amikor ki van fizetve, föl van szögezve. a keresztre. Az Egyesült Államokban nagyon sok helyzetben, amikor az ember vásárol valami nagyobb tételt, és akkor az ember kifizeti azt, és utána fognak egy bélyegzőt, és a bélyegzőt rányomnak a számlára, és a számlán úgy van kiírva, hogy teljesen ki van fizetve. Mi magyarul, amikor egy legalább sokszor, amikor én kapom egy számlát, rá van írva, hogy fizetve. De érdekes nekem ez az angol kifejezés. Az, hogy az több lehetne rányomni azt, hogy fizetve, hogy paid, de van valami több. És ez mindig pirosban rátesznek a számlára, nagy betörkel, és az ember azt látja, az a többet nem tartozom. Ez rendezve van. És van itt a Kolossi 2:14-ben ez a kép, amit látjunk, hogy ez a tábla fönt van a kereszten. És azt mondja, hogy ezzel minden ki van fizetve. Többi tartozás nincs. Többet nem lehet fizetni. Még egy igét ezzel kapcsolatban, a 2. Korintus az 5. rész 20. vers, második fele és a 21. vers. Mint ha Isten kérne általunk, Krisztusért kérjünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus bűn lett helyettünk. Ő átvette azt, azzal, hogy legyen a mi kapcsolatunk Isten rendezve, azt a megbékülés, ami történt. Az ő munkája által. Hogyan reagáljuk erre az egészre? Az ember, aki már tapasztalta ezt, az hogyan befolyásolja az ő életet tovább? Egy másik igéja, első level, amit Paul írt a korintusi gyülekezetnek a 15. részben, amikor beszél a feltámadásról, ami majd vasárnap lesz a téma, de a 15. részben, a 10. versben olvasunk, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozom vala kegyelmemet, nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Paul azt mondja, hogy az ő kegyelmeből vagyok, aki vagyok. Paul nem mondja azt, hogy én vagyok, aki vagyok, mert én olyan okos vagyok. Se azt mondja, mert én olyan sokat tettem. Ne értsünk félre a folytatásban, amikor ő azt mondja, hogy én többet tettem, mint a többiek. Ő kifejezi azt, hogy már ezen a ponton az ő életében az ő szolgálata hosszabb időre tartott. Több helyet érintette. De Paul egy másodpercre nem azt mondja, hogy azért van ez, mert én olyan jó vagyok. Hanem ő azt mondja, hogy az Isten kegyelme miatt vagyok, aki vagyok. fontos, hogy mi, miután megértünk azt, hogy Isten mit tett értünk. Amikor mi látjunk azt, hogy most már minden van kifizetve, akkor felmerül bennünk, akkor most hogyan tovább? És a hogyan tovább az, hogy most már az Isten kegyelme miatt mondhatjunk azt, hogy én nem tudok csendben maradni. Én nem tudok csendben maradni. Végül is ezt látjuk a tanítványokban. A Péter miután ő tapasztalta ezt a kegyelmet, annak ellenére, hogy ő háromszor tagadta Jézust. Ő tapasztalta ezt a kegyelmet. És utána a pünköskor látjunk, hogy ő fuláll. Ő nem tud csendben maradni. Majd amikor 2 fejezettel később visznek őt a bíróság elé. Lényegében ő azt mondja, hogy mindegy, hogy ti mit kértek tőlem. Én nem tudok csendben maradni. Mert a kegyelem, mert az Isten szeretete, az kényszerít engem, hogy nem maradok csendben. Mi a mi válaszunk ma este? Hogyan reagáljunk az Isten szeretetére? Ő úgy szerette minket. Ő szeretett minket, amikor mi megbűnösök voltunk. Hogyan reagáljunk? Az én reménységem, hogy mi hasonló fogunk reagálni, mint Péter és Paul. Azt, hogy látjunk azt, hogy az ő kegyelme miatt mi nem tudunk csendben maradni. Mi föl fogunk menni a hegyekre, azok a helyekre, ahol lehet, és mi fogunk hirdetni azt, hogy Jézus Krisztus él. Hogy Jézus Krisztus a megváltó. Hogy Jézus Krisztus az életem. Nagy péntek nélkül ilyen nincs. Nagy péntek nélkül üres a mi hitünk. De nagy péntek el más. Az, hogy Jézus mindent tett. Attól kezdve van új életünk. Bátorítani mindenkit. Éljünk ezzel az új élettel. Élvezünk ezt az új életet, amit ő adott. Ez egy teljes élet, ez egy örömtele élet. Ő adta ezt. Ne maradjunk csendben. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy te annyira szeretsz a tanítványokat, te annyira szeretsz minket, hogy annak ellenére, hogy mi bűnben éltünk, annak ellenére, hogy még mindig elesünk, még mindig gyengék vagyunk. Te mindig kegyelmes vagy. Köszönjünk, hogy van új életünk benned. Köszönjünk, hogy te megbocsátottál a mi bűneinket. Köszönjünk, hogy most már ezen a földön mi tudunk egy bőséges életet élni a kegyelmed miatt. Köszönjük, hogy a mi reménységünk nem egy olyan reménység, ami bizonytalan, de egy olyan reménység, ami biztos. Mert te vagy a biztos pont a mi életünkben. Köszönjük szépen, hogy te vagy a megváltunk. Most együtt imádkozunk azt az imádságot, amit a tanítványok tanultak Jézustól. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.